most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Barátságos bölcsesség.
A Gordiusz műhely műsora.
Jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Csányi Vilmos etológussal már több alkalommal készítettem interjút, de mindig az állatok viselkedéséről beszélgettünk. A most következő néhány percben először emberekről és az emberek viselkedését kutató tudományról, a humán etológiáról lesz szó.
Úgy tűnik nekem egy csomó adat elemzése alapján, hogy mondjuk az az ember, aki a civilizáció kezdetén, tehát olyan 30-40 ezer évvel ezelőtt élt, ahol már lezajlottak azok a döntő biológiai változások, amelyek a modern embert megteremtették, az sokkal inkább egy csoportban élő, csoporthoz alkalmazkodó csoport lény volt, és aztán a modern időkben ezek a csoportok megszűntek, átfedőek lettek, létszámuk lecsökkent, és ma úgy tűnik, mintha az ember egy egyszemélyes csoportként viselkedne. Tehát mindazokat a viselkedés mechanizmusokat, amelyeket a csoportok számára, a csoportok közötti kapcsolat számára dolgoztak évezredeken keresztül ki, azt az ember most a személyes viszonyaiban alkalmazza. Tehát, hogyha az ember megnézi, hogy egy ilyen 30-40 ezer évvel ezelőtt élt kulturális csoport az egy teljesen zárt valami volt, annak a nyelve izolálta őt a többi csoporttól, ott életre halára oda születtek az emberek, abból elmenni nem lehetett, befogadni nem tudtak, és rendkívül lojálisak voltak a csoport iránt, tehát mindannyian a csoporton kívül élet nem lehetett. Minden, amit tudtak, az a csoporton keresztül létezett, az a csoport adta, és az idegen csoportokkal különböző egyességeket lehetett kötni. Tehát mintha az ember nem különösebben agresszív lény, nagyon sok problémát azzal oldottak meg, hogy racionálisan valamiféle egyességet kötöttek, ami már nem feltétlen odaadást jelentett, szeretetet, hanem érdekeket.
De csoport érdekeket.
Csoport érdekeket, igen. Na most, ha megnézi, hogy ma mit ajánlanak egy fiatal embernek, mondjuk, amikor megházasodik, akkor azt mondják, hogy te egy autonóm lény vagy, akinek érdekei vannak, meg akarja valósítani magát, és mostan meg kell egyezned a másikkal, aki szintén autonóm, szintén céljai vannak, azokat is neki meg kell valósítani, és kössetek egészséges kompromisszumot. Tehát szó sincs arról, hogy áldozd fel magad, légy lojális, tarts ki akkor is, hogyha nagy baj van és szörnyű dolgok történnek, hanem kössél okos, ügyes egyességeket, és akkor minden jó. Ez egy az egyben egy ilyen csoportok közötti egyességnek a mechanizmusa. Na most
erre ma már ideológiák születtek, hogy az ember, aki mindenütt otthon van.
Hát ennek az ideológiák ebben nagyon komoly szerepet játszottak, mert a legkülönbözőbb ideológiák már nagyon korán kínáltak mindenféle megoldást erre. Tehát próbálták először is a csoportokat helyettesíteni. Különböző vallási ideológiák azok tulajdonképpen egy nagy létszámú olyan csoportot akarnak létrehozni, amelyben hiányzik az a közösség, amelyet a személyes ismerettség szolgáltat. Tehát az, hogy beleszületek egy csoportba, együtt élek egy csoporttal 20-30-40 évig, mindent tudnak rólam, én mindent tudok róluk. Ehelyett azt mondja, hogy ha ilyen vallású vagy, akkor mindenki a csoportod része, aki ezt a hitet vallja, ez egy kísérlet arra, hogy létrehozzunk egy mesterséges csoportot.
Akkor mindig azzal küszködik az ember, vagy úgy tűnik, hogy mindig azzal küszködik, hogy nincs meg ez a csoport. Tehát egyfelől úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, meg egyedül is megálljuk a helyünket, de időnként úgy tűnik, hogy nagyon sok ember pont azzal küszködik, hogy hiányolja a csoportot, hiányolja ezt a kis egységet.
Persze, hát miután ez ideális körülmények között, és itt van ugye a biológiai optimum problémája, a csoportba bele kell születni, hogyha a szavannán szaladgáló körülbelül 40 ezer ilyen csoport lehetett néhány százezer éve, ha abba valaki beleszületett, akkor a szocializációja tökéletes volt, tehát a kötődése a csoport tagjaihoz, a szülőkhöz, a másokhoz, azok a hitek, vélemények, tudás, amit megszerezhetett, az egy tökéletesen harmonikus dolog volt. Ez akkor változott meg, amikor már a populációs nyomás olyan nagy volt, hogy a csoportok kezdtek összeérni, átfedni. Tehát amikor az első városok megjelentek, az azt jelentette, hogy különböző csoportok tagjai egymás mellett éltek valamilyen kényszer következtében, és a gyerekeik szocializációja tökéletlenné vált, mert otthon mást mondtak, mint az utcán. Mást mondtak, mint később mondjuk az iskolába. Tehát a szocializáció tökéletlen lesz, állandóan hiányzik az a hit, hogy a világ az egységes, tökéletes, és meg lehet bízni azokban az ideákban, amiket az idősebbek mondanak. Ehelyett megjelenik egy új feladat, dönteni kell, választani kell. Ez az
ember
természetes dolog.
A választás?
Igen.
Miért? Hát mindig választani kellett.
Dehogy kellett mindig választani, a csoport választott. A csoport együtt pontosan tudta, hogy mit kell tenni, mint csoport. Az egyén számára nem volt különösebb tétje ennek a dolognak, mert a csoport sokkal bölcsebb volt, mint az ember. Látszólag örökké élt, az ember fölötti dolog volt. A későbbi ebben a csoport átfedő világban pedig egyrészt a csoportot is meg lehetett választani, tehát én kiválasztottam, hogy melyik csoportot akarok tartozni, ami azért nem biológiai optimumon van, mert nem születtem bele a csoportba, mert nem komplett a szocializáció, nem teljes fél megoldás csak, és miután az emberben rendkívül erős a vágy, hogy egy csoport tagja legyen, ezért állandóan keresi a lehetőségeket, de miután sehol nem kapja meg a tökéletes csoportot a szocializáció hiánya miatt, azért állandóan kielégítetlen marad. Hát amikor ilyen szektákba a fiatalok bekerülnek és nagyon jól érzik magukat, ott megkapják azt a figyelmet, azt a közösséget, azt a kötődésrendszert, ami az ideális csoport jelent, és ott a társadalom kívül fel van háborodva, hogy ezek miért érzik olyan jól magukat.
Szóval ez a modern kornak a biológiai alapú magyarázata, a modern kor válságának a biológiai alapú magyarázata.
Hát én ennyire azért nem mennék el. Azt mondom, hogy az egyik problémája a modern kornak, hogy nincs megoldva, tehát nem optimum működik a csoportképződésnek a mechanizmusa. Próbálnak egy ilyen rendkívül dinamikus, globális világot felépíteni, azt képzelni, hogy a csoport az lehet 6 milliárd vagy 10 milliárd ember. Ez egy nagyon nemes elképzelés, csak ennek a biológiai részével vannak problémák.
Mekkora egy csoport? Hány ember?
Hát erre vannak nagyon tisztességes adatok. Úgy néz ki, hogy a főemlősök agya és a csoport méret között egy nagyon szigorú összefüggés van. Tehát gyakorlatilag az agyméretből meg lehet mondani, hogy egy főemlős, vagy akár egy alacsonyabb rendű majom mekkora csoportban él. Ez a szám az embernél olyan 100-150 körül van. Tehát ekkora méretű az a csoport, amit, és az a lényeg, amit személyesen a tagokat lehet ismerni. Tehát mindenki, akivel személyes kapcsolatban vagyok, nem csak a nevét tudom, hanem a viselkedését, az arcvonásait, a gondolatait, az az én igazi csoporttagom. Ennél többet viszont ezt nem tudjuk megcsinálni.
Önnek ez a bizonyos csoportja megvan? meg tudta őrizni az idők során, vagy egyáltalán kialakulhatott az idők során, ez mindig onnan indul valahonnan az iskolából.
Desmond Morris, aki szintén foglalkozik humanatológiával, azt mondja, hogy a modern ember személyes csoportját mi lehet megtudni, ha megnézzük a telefon noteszét, és abban fel van írva. Ez többé-kevésbé igaz, tehát ugyan van ott egy csomó olyan is, mondjuk a vízvezeték szerelő, vagy ilyen, aki nyilván nem tartozik ide, de az ember előveszi a telefon számok jegyzékét, akkor azt a 40-50 nevet, akiről úgy érzi, hogy közvetlen kapcsolata van, azt megtalálja benne. Tehát ez működik, ez a fajta csoportképződés.
És tényleg az iskolából indul? Önnél az iskolából indult? Vagy egyáltalán hova járt iskolába?
Vannak barátaim, akik még az iskolából adódnak. Hát ez a probléma, hogy az ember az iskolába kialakítja ezeket a csoportokat, aztán elmegy egy másik iskolába, és akkor újra kezdődik a dolog, aztán elmegy egyetemre, és ott kezdődik. Én Zuglóba kezdtem, Angol utcai iskolába. Jártam először, aztán vegyipari technikumba, aztán egyetemre.
Vegyipari technikumba? Hogy került oda? Vegyész akart lenni? Vagy ez is kapcsolódott a biológiához? Vagy véletlen?
Nem, én vegyész akartam lenni, vegyész is lettem, mert a technikumból aztán az ELTE-n a kutató vegyész szakon végeztem, és biokémikus voltam sok éven keresztül.
Tehát tulajdonképpen vegyész szakot végzett, nem is biológust?
De a vegyészség mellett én nagyon korán kezdtem állatokkal foglalkozni, puszta szórakozásként, és ahogy a kettő ötvözete lett a biokémia, én egyetem után nagyon gyorsan orvosegyetem biokémiai tanszékén voltam, és aztán 10-15 év múlva ebből lett etológia.
Volt olyan ember, aki meghatározó volt ebben a váltásban, vagy olyan tanár, vagy nem akarom azt mondani, hogy példakép, de hát akár azt is mondhatom, hogy példakép. Személyes példakép.
Hogy is mondjam, nem, volt egy csomó olyan ember, aki az én életemet nagyon jelentősen befolyásolta, nem abban az értelemben, hogy valamiféle irányt mutatott, vagy valami, inkább bizonyos érzelmi kapcsolatokat jelentett ez, vagy olyan személyiség mintát, ami az emberre nagy hatással van. Tehát
neveket lehet mondani?
Persze, hát gyerekkoromban, illetve fiatal koromban volt egy nagyon kedves idős bácsi, aki halakkal foglalkozott, és az öreg Babocsai bácsi holland követségnek volt valamilyen gazdasági titkára, és egy nagy hal tenyésztő volt, és akkor már én is tudtam ritka halakat tenyészteni, és összehozott bennünket a sors, és én rengeteget tanultam tőle. Nem csak olyat, hogy nem most egy konkrét fajjal mit kell csinálni, hanem azt a fajta elkötelezettséget egy állat iránt, hogy annak minden rezdülését figyelni kell, hogy attól lesz meg a siker, hogyha az ember azt szinte pillanatról pillanatra nyomon követi, azt valószínűleg tőle tanultam meg. Szóval sokáig ez az akvarista tenyésztés, ez olyan dolog volt, hogy volt egy recept, és akkor végig két halat, ugye egy párt, és csinálj ilyen, meg ilyen vizet, hagyd őket békén, és aztán megvan.
Igen, most fontos, hogy a víz mindig pezsegjen, ugye? Ennyit tudok róla.
Mindenféle ilyen előírások voltak, de hát igazából nem ezen múlott. Az öreg azért volt sikeres, mert ő rögtön észrevette, hogyha halak nem érezték jól magukat, vagy ha jól érezték, változtatott rajta. Tehát tőle lehetett azt megtanulni, hogy itt nem recepteket kell követni behúnyt szemmel, hanem oda kell figyelni, és az állata fontos, és nem a recept. És ezt én azt hiszem, ezt neki köszönhettem.
Nekem erről az jut eszembe, amikor azt mondják a háziasszonyok sokszor, és lehet, hogy igaz, hogy a növényekhez beszélni kell, és akkor nőnek szépen.
Igen, ez van egy nagyon kedves kertész barátom, aki meg szokta simogatni a növényeket, és hogy a új növény kerül a kertbe, akkor üdvözli. Ez a növényeket is lehet ugyanúgy szeretni. Lassabban reagálnak, mint az állatok, de igazából azok is reagálnak, és nincs olyan nagy alapvető különbség. Legfeljebb nem beszélnek annyit.
Amikor először készítettem önnel interjút, akkor történt, hogy kijött elém a lépcsőház kapujába, vagy valami hasonló, vagy a folyosó végére, és jött a kutyája is. Köszöntünk, elindultunk be a lakásba, és közben megjegyezte, hogy látom, magának nincs kutyája. És én mondtam, hogy vagy nem is volt, hogy valami effélét mondott, és én azt mondtam, hogy de volt kutyám, és akkor valami olyasmit mondott, hogy de nem nagyon szereti az állatokat. Nem emlékszik rá biztos.
De emlékszem, mert én mindig észre szoktam venni.
Miből vette észre?
Hát, hogy is mondjam,
abból, hogy
humán etológia ugye azzal a hátránnyal jár, hogy az ember a mások apró mozdulatait, rezdüléseit figyeli, és nem kell ahhoz szónoklatot tartani valakinek, hogy ilyen dolgot, hogy most egy állathoz milyen viszonya van, hogy azt ne lehessen rögtön látni.
Arra már nem emlékszik, hogy miből látta.
Mert én pontosan, hogy miből lehet megtudni, hogyha az embernek volt kutyája, akkor mikor egy kutyával találkozik, egyrészt köszön neki, másrészt oda tartja a kezét, hogy a kutya megszagolja, és megsimogatja a kutyát. Ez a minimum. Akinek volt kutyája, az ezt megteszi. Na most, ha az illetőnek volt kutyája, de nem szereti a kutyát, vagy az állatokat, akkor ezután megszakítja a kapcsolatot, ez eleget tett az üdvözlésnek. Aki igazán szereti, hát az még egy darabig kutyázik, úgyhogy ezt elég, ez nem egy nagy kunst ezt eldönteni.
Mert hogy ugye már arról volt szó, hogy a kutya persze meg akarta nyalni a kezemet, én meg nem akartam, hogy megnyalja, mert akkor a kezet kell mosni utána.
Miért?
Nem tudom.
De könyörgöm, a város tele van emberekkel, kutyákkal, a por repül benne minden olyan, ami a kutyáról jöhet. Most egy felnőtt kutya, aki egy lakásban lakik, az féregmentes, tiszta. Szóval mikor először lett kutyánk, a feleségem, akinek sohasem volt kutyája, az nagyon imádta a kutyát, de egy percenként rohant kezet mosni. És aztán egy idő után feladtam. Ami nem azt jelenti, hogy néha én is nem mosok kezet, hogyha a kutya mondjuk agyonnyal, de hát az ember erről leszokik.
Hogyha kutyákról és emberekről van szó, én nekem az az egyik problémám, vagy időnként úgy tűnik, mintha a nagy állatbarátok, azok jobban szeretnék az állatokat, mint az embereket.
Itt arról van szó valószínűleg, hogy a modern társadalmakban, ugye előbb beszéltünk arról, hogy az embereknek nincsenek csoportjaik, igazi csoportjaik. Mindenki nagy érzelmi deficitekkel rendelkezik. Hát ez ma egy jól kutatott terület, hogy például az embereknek simogatásra és ölelgetésre van szükségük ahhoz, hogy azt a napi endorfin adagjukat megkapják, ami a jó érzéshez szükséges. Tehát,
nem tudom, mi ez az endorfin.
Endorfin az egy peptid, ami az agyban keletkezik, és a fájdalomcsillapításhoz hasonló, morfinhoz hasonló, de biológiai természetű szabályozó anyag, ami a legkülönbözőbb biológiai viselkedés folyamatokat befolyásol. Ahhoz, hogy az ember normálisan érezze magát, egy bizonyos mennyiségű szociális kontaktusra van szüksége. Az ember egy kontaktus kereső tartó állat, a majmok is ilyenek, ember is, hogyha a fajtások részéről nem kap simogatást, ölelgetést, valamiféle ilyen, ezt lehet beszélgetéssel is helyettesíteni. Természetesen akkor a legkülönbözőbb hiányai vannak, és nem tudja, hogy mi hiányzik. Na most ezt pótolja egy állat, akit lehet simogatni, ölelgetni, ez egy szociális pótlék. Tehát azok az emberek, akik egy kutyába vagy egy macskába találják meg a szociális kapcsolatukat, ezek élnek egy természetes, hogy is mondjam, hiánypótló módszerrel, még mindig jobb, mint hogyha valamilyen teljesen aberrált dolgot csinálnának. Tehát nyilván az volna az ideális, hogyha mindenkinek sok barátja lenne, és a családjától megkapná a szükséges adag simogatást és ölelgetést, de hát a kutya egy családtag, és attól is meg lehet ezt kapni.
Nem tudom, öntől hallottam, vagy valaki mástól, hogy valahol orvosi receptre írják fel a kutya simogatást?
Vannak úgynevezett terápiás kutyák külföldön, ezeket arra képezik ki, hogy tűrjék órákon keresztül az ölelgetés simogatást, és akkor idős emberekhez többnyire, vagy olyan sérült emberekhez, akiknek nincs családjuk, egy nővér viszi rendszeresen a kutyát, akit akkor ott simogatnak, ölelgetnek, és ez idős embereknek évekkel meghosszabbítja az életét, normalizálja a vérnyomását, mindenféle pozitív hatással van. Egyébként éppen most alakul egy társaság Magyarországon, amelyik ilyen terápiás kutyákat akar kiképezni és eljutatni majd megfelelő emberekhez, és a kuratóriumnak én leszek az elnöke. Emlékszem, amikor egy nagyon kedves kollégám, amikor én professzor lettem a ELTE-n, akkor némi malíciával megjegyezte, hogy tudod, a professzorságnak a legfontosabb értéke az, hogy végre az ember mamája elhiszi, hogy vitte valamire. És én ezt azóta se felejtettem el. És ebben nagyon sok igazság van, mert valóban egy csomó ember, az ember mamája is, úgy gondolja, hogy a dolog most már kész, itten minden sikerült, és minden a helyén van. De hát ez a külső világ. Hát az embernek naponta, hogy is mondjam, meg kell küzdenie saját magával, meg kell küzdenie a saját történetével, a saját, hogy is mondjam, kedvező vagy kedvezőtlen tulajdonságaival, és a történetet naponta kell folytatni. Én nem hiszem, hogy most az ember a pályájának bármelyik szakaszában leülhet, és örülhet, hogy na mostan idáig jutottam.
Mi volt a legnehezebb? Mikor volt olyan helyzetben, amikor mondjuk egy nagyon súlyos döntés előtt állt, vagy úgy tűnt, hogy mindaz, amit csinált, nem sikerül? Egyáltalán volt-e ilyen?
Mindig volt ilyen. Ezt én nem tudok egyet kiemelni. Én szinte hetenként van, hogy valamit el kell dönteni. Az ember élete az állandó választások és tagadások között zajlik, hozzátéve azt, hogy soha se tudja, hogy a választása, ami optimálisnak tűnik, az nem ellenkezőjére fordul-e, és esetleg a legrosszabb választásból lesz a legjobb megoldás. Szabadság ilyen értelemben nincsen.
De én azt mondom, hogyha nem emlékezik olyan konkrét esetre, ami kiemelkedik a többi közül, mert csok volt, akkor én azt mondom, hogy tulajdonképpen nem volt olyan igazi nagy, ha úgy tetszik, válság, vagy változás, vagy nevezhetjük, aminek akarjuk. Mert nincsenek fokozatok.
Itt egy filozófiai problémát kerülgetünk, és én nem tudom elmagyarázni, hogy miről van szó. Én nem azt mondom, hogy nem voltak döntések, mit tudom én. Mikor a Szegedi Biokémiai Biológia Intézet elkészült, akkor volt egy döntés, hogy én oda lemenjek, vagy nem menjek, és az adott körülmények között mindenféle személyi konfliktusokban én úgy döntöttem, hogy nem megyek.
Jó volt ez a döntés?
Na,
tólag.
Ennek a filozófiáját akarom elmondani, ennek a kérdésnek miért nincsen szerintem értelme. Ha én oda kerültem volna, akkor ott belekerültem volna mindenféle személyes harcokba, és mostan ki tudja, hogy hol és miről beszélgetnénk. Tehát nem tudom, hogy mi lett volna annak a következménye. Azt, hogy aztán mit csináltam, azt tudom, és ez ide vezetett, ahol most vagyunk. Milyen alapon tudnám én azt megmondani, hogy ez jó döntés volt, vagy nem. Én végig jól éreztem magam, akkor is jól éreztem volna magam, ha lemegyek, mert én nem szoktam megbánni a korábbi döntéseimet. Nagyon-nagyon kevés dolgot bánok életemben, ezek nagyon apró kis érzelmi momentumok. Ez egy filozófia, hogy ami megtörtént, az adott, és az ember nem kesereg azon, hogy miért döntött így vagy úgy.
Mindenből az következik, hogy ön egy igazán elégedett, boldog ember.
Igen, ezt én nem tudom megtagadni, de ez alatt nem azt értem, hogy én nem dühöngök naponta, és nem szorongok, és nem nincsenek konfliktusaim, és szép fényes jövőt látok magam előtt, és nagy a fizetésem. Én ezt számomra...
Sötét jövőt lát, kicsi a fizetése, és állandó bajai vannak a külvilággal.
Igen, de ennek ellenére, ha a boldogság alatt azt értjük, hogy az ember a lehetőségeihez képest megcsinálja azt a maximumot, amit azok a lehetőségek adnak, nem elégedetlen saját magával, tehát az adottságaival, akkor Sartre azt mondta, hogy szabadság a felismert szükségszerűség. Én úgy érzem, hogy szabad vagyok.
Mi az, amit szeretne még elérni a munkájában, a munkájával kapcsolatosan? Van-e olyan nagy cél, amire azt mondja, hogy de még ezt meg akarom csinálni, vagy ezt meg akarom csinálni, ez fontos lenne, ezt le kéne írnom, azt meg kéne tudnom? Ahogy én az eddigi beszélgetést végig gondolom, szerintem erre azt fogja mondani, hogy kérem, az élet megy tovább, majd meglátjuk, majd ahogy alakul. Rosszul gondolom?
Nem, én közben vélem gyorsan végig gondoltam, mondjuk a következő néhány évben mi az, amit feltétlenül meg kell csinálnom. Kell írnom egy humán etológia könyvet, van egy kutya programunk, abban mindenféle dolgot kell csinálni, elsősorban megnézni, hogy meg lehet egy kutyát tanítani, beszélni valamilyen módon.
És ebből lesz valami?
Hát azt mondom, néhány év múlva megnézzük. A kutya az egy mesterséges állat, és olyan elmebeli képességekkel rendelkezik, amelyeket eddig senki nem vizsgált tudományosan. És mi most azt szeretnénk tudni, hogy ezeknek hol a határa, és mi az, amit, hogyha odafigyelünk egy kutyából, ki lehet hozni. Ez egy nagyon izgalmas dolog.
Most én rögtön arra gondolok, hogy ha elindultak a kísérletek, akkor az A betűt már tudja?
Hát persze, hogy tudom, hát van egy nagyon lelkes csoport most nálam.
Mármint a kutya, bocsánat, félreértett, hogy ha arról van szó, hogy a kísérlet tárgya az, hogy a kutya beszéljen, és ezek a kísérletek elindultak, akkor én rögtön arra gondolok, hogy talán az ABC első hangját, vagy az első kettőt már tudja.
A beszéd az...
Tudom.
Most itt jön az evolúciós magyarázat, mert mindig valami tan mesével kell a dolgot befejezni. A beszéd az nem a hangok megtanulásával kezdődik, hanem mondatokkal. A kutya az akciókban gondolkodik. Mondjuk azt, hogy cica, az azt jelenti, hogy most ugrunk és megfogjuk azt a cicát, és a kettő nagyon nehezen lehet elválasztani. Tehát a...
Én se komolyan mondtam az ezt az ABC-t.
Na de hát ez az ABC, ez egy mondat ABC, egy akció ABC, és ennek az első, nem az első, hát már nagyon sok részéről tudunk valamit. Tehát volt évekkel ezelőtt egy kollégám, akivel most is együtt dolgozok, a Dukhantal, akinek az volt a szakdolgozati témája, hogy aktív beszélgetést próbálni kialakítani egy kis pulival. És körülbelül 7 olyan hang volt, amit a kutya is adott, meg a Tóni is, és a kutya ezt értelemszerűen használta a falubeliek őszinte csodálkodására, akik időnként ilyen ugató emberrel találkoztak. A kutyát egy bizonyos hanggal lehetett hívni, egy ilyen hanggal, és ő is így hívott bennünket, és akkor szokott le róla, amikor a biológiai állomáson ez kiderült, és egyszerre 30 ember hívta a kutyát, de nem mentek utána, mert nem értek rá, és akkor a kutya egy idő után abba hagyta, mert nem működött, és akkor mi rájöttünk, hogy egy egész más környezet kellene ahhoz, hogy ilyen kérdéseket vizsgáljunk. Hát talán eljött ennek is az ideje.
Mert a számoló lóról már hallottam, de akkor hamarosan itt lesz a beszélő kutya is.
A számoló ló az egy tévedés volt. Azt ugye...
Persze, tudom.
Hans, azt mindig mondja, az egy hiba lehetőség, amire a pszichológusok és etológusok állandóan figyelmeztetik magukat. Hát a mi kutyánk az nem egy okos Hans.
Számba veszem a következő 1-2 év feladatait, etológia könyv, humán etológia könyv, beszélő kutya, és a többi majd kiderül menet közben.
Hát biztos kéne egy komoly ilyen biológiai alapú társadalom elméletet kidolgozni.
Hát ez nagyon érdekes lenne, mai viszonyaink közepette itt Európában.
Igen, én azt hiszem, hogy itt a liberalizmus után valamilyen teljesen más ideológia fog jönni, és ebben biztos lesz egy csomó biológia. Tehát a társadalomtudományoknak is az egyik problémája az, hogy a modern ideológiák teljesen elszakadtak a biológiai embertől, a természetes embertől, és én azt hiszem, hogy a következő nagy periódusban egy olyan ideológia fog kialakulni, amiben a biológiai optimum valamilyen módon figyelembe vétetik.
A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A kertelő agár, Lovik Károly elbeszélésének rádióváltozata.
Verseny lesz a legizgalmasabb.
Két agár, két család.
Nézd, a balsajé kornusa hogy rugaszkodik, alig lehet visszatartani.
No, nem kell félteni a bárándiak círmos bodrok közé sem. Ha az a nyúl felugrik.
Ezek ám az agarak.
Az a nyúl nem viszi messzire az irháját.
Mindjárt elkapja a círmos.
No, most roham az a fekete.
Az idén is győzött a kormosunk. Na bíró, te közelről láttad az összevetést. Melyik maradt hát fel? Na melyik?
Fennmaradt a círmos.
Kormost akartál mondani?
Aztán?
Nem, én jól mondtam. Fennmaradt a círmos.
Ne tréfálj a teringettét, hiszen a kormos...
A kormost kertelés miatt leejtettem, Kázmér bátyám.
Az én agaram kertelt, Bogdány Balázs. Az én agaram. Egy balsai agár.
Igen, a kormos a nyúl elé vágott, és mint tudod, ez nem szabályos, tehát kertelés miatt leejtettem. Bővebb indokolással nem tartozom.
Igen!
Kertelő agár a balsai kúrján még nem volt, de még a vidékén sem.
Évszázadok óta űzi a család ezt a sportot. De az agaraink... Mindig becsülettel viaskodtak. Férfiasan, egyenesen, ahogy magyar emberhez illik.
Hát jó nézünk ki. Rákóczi fejedelem süveget emelt a balsai agarak előtt, és most jön egy Bogdány, egy mit tudom én ki, és mocsárba löki az évszázadok érdemeit, az egész balsai családot.
Megkeserülötte még ezt.
Én a rendelkezésedre állok.
Na, mi is megnézhettük volna, hogy kit választunk magunk fölé versenybírónak.
Pedig milyen jó agarász családból származott, és ezt tette velünk.
Kisasszony, kegyet haragszik rám, mert szigorúan bántam az édesapja agarával.
Bizonyosan kuvasz volt az apja.
Nem volt az kuvasz. Kiváló vér van abban, csak kertelt. És be kell vallanom, hogyha igazságos voltam az agarászokkal, udvariatlanságot követtem el egy hölgyel szemben, és nem tudom, az erény kiegyenlítheti-e a hibát. És az is kérdés, hogy az egész agarászás megérje, hogy miatta egy fiatal és szép hölgynek akár egyetlen bosszús negyed órája is legyen.
Csalódik, ha azt hiszi, hogy atyám és fivérem agarász szenvedélyét osztom.
Én pedig azt hittem,
sőt,
hogy...
ha nem hallja meg senki, azt is elárulhatom, hogy gyűlölöm az agarakat.
Oh.
Ezeket a nagyszájú hóhérokat. Amióta a világon vagyok, egyébről sem hallottam, egyebet sem láttam, mint agarat, csak agarat.
Hát az bizonyos, hogy az agár egy fiatal lánynak nem a legkellemesebb társaság.
Ne higgye hát, hogy önre haragszom.
Köszönöm.
Inkább úgy érzem, hogy kimerte fejezni azt, ami már rég a lelkemen fekszik, hogy a balsaiak agarai tulajdonképpen közönséges kuvaszok. Na, most menjen, látja már, két didergő agár várja a versenybíráját, hogy hajrát kiáltson.
Viszontlátásra az agarász bálon.
Viszontlátásra, Balázs.
Meg kell ölni a disznót!
Hívjuk ki pisztolypárbajra, zsebkendő végről.
Egy vár már, sajtópör.
Jól meg kell batozni és elengedni.
Ho, atyám fia, egy bizonyos. Kegyetlenül kell lakolnia, de többet észel, mint erővel. Ha bottal törünk rá Bogdány Balázsra, valószínű, hogy revolverrel felel. Ettől az embertől a délelőtti eset után mindenki telik. Ha párbajra bocsátkozunk, ő épp úgy lelőhet bennünket, mint mi őt. Ami pedig a sajtópört illeti, hát nap-nap után látjuk, hogy minden efféle pörbe fölmentik a vádlottat. Én tehát deres fejemmel azt javasolom, maradjunk inkább az ész fegyverénél. Ezekkel mi könnyebben érhetünk célt. A jelen esetben a legalkalmasabbnak tartom, hogy szépen csöndben legyünk. Nem mutassuk, mintha neheztelnénk Bogdányra, sőt ellenkezőleg. Legyünk irányába szívesek, udvariasak. De jaj neki, ha üt a bosszú órája, akkor könyörtelenül fizetjük meg neki a mai napon. Úgy van,
úgy van. Ésszel.
Milyen lesz az a bosszú? Anyagi vagy erkölcsi?
Mind a kettő. Az első alkalom a fizetésre már meg is van. Még ma el lehetne sütni a vadászbálon.
Még ma?
Hogyan?
Mi lenne az?
Itt van Kálmánka.
Természetesen, Kázmér bácsi.
Helyes fiam. Te látod, ma éjjel leülhetnél kártyázni Bagdály Balázsra.
Már csinálhatja is a testamentumát.
Minek? Nem lesz mit eltestálnia. Kálmánka mindenét elnyeri.
Ó, Klárika, itt kint a tornácon. Mindenütt kerestem. Ígért nekem egy táncot.
Kártyázott?
Igen, onnan jövök.
Kálmánkával játszott?
Igen, és nagyon meglepett Náci bátyja és az édesapja kedvessége.
Kálmánka kifosztott?
Hát az igaz, hogy nekem semmi sem sikerült, nem volt szerencsém a kártyában. Elvesztettem 1000 forintot és felálltam, és most itt vagyok. Szabad a karját?
Bárcsak kifosztották volna, így a gyűlölet és a bosszú még forróbb lesz.
Szabad a karját? Miért fordul el? Sír. Mi baja, Klárika? Ki bántotta meg? Klárika, mondja meg, hát mi baja? Csak egyetlen szóval mondja, és lesz, aki megértse fájdalmát.
Ó, az az agár.
Ó, hát nem szabad az életben mindent olyan nagyon a szívünkre venni.
Az agár.
Hát én valamennyi agarat halomra fogom lőni. Veszem a puskámat, bejárom az egész megyét, és ahol agarat látok, azt irgalmatlanul ledurrantom.
Nem. Az most már hiába való lenne. Majd beletörődöm ebbe is. Az életem eddig sem volt rózsás. Nem vagyok a sorstól elkényeztetve. Itt már csak a lemondásra lehet segíteni, és én meg fogom próbálni. Akármilyen nehezembe is esik az első időben.
De miket beszél, Klárika? Mi történt az Isten szerelmére? Üljön le, kérem, ide, hiszen alig áll a lábán.
Hallgasson meg, Balázs, és ígérje meg, hogy szót fogad nekem. Én minek tagadnám, mindig jó lélekkel voltam a maga irányában, és jó barátja voltam, amióta ösmerem.
Klárika.
És szerettem magát, Balázs, és szeretem most is. Ki kellett mondanom, mert őszinte vagyok, és mi az életben többé úgysem találkozhatunk.
De Klárika.
A balsaiak az ön leggyűlöltebb ellenségei, és kegyetlen bosszút állnak a kormos lejtésért. A balsaiak érzés ellen küzdeni egy erős férfi sem tudna, nem, hogy egy gyenge nő, aki a legszerencsét.
Ha ön gyenge, én erős vagyok, és nem félek semmitől. Az egész balsai családtól sem, és meg fogom nekik mutatni, hogy ki vagyok.
Az atyámnak és testvéreimnek? Ó, nem lehet az, Balázs. Én volnék az első, aki ezt nem engedném, és ha talán rokon szenved érez irántam, nem hoz ellentétbe a szüleimmel, és többé nem találkozik velem, ha nem látjuk egymást, könnyebb feledni.
A családi értekezlet tárgyát mindannyian tudjátok. Fölösleges elmondanom még egyszer. Mennyi idő eltelt az ágotai vereség óta, és Balázs úrfi még mindig felhordja az orrát. És ahol csak összeakadtok vele, ott mindig a rövidebbet húzzátok. Halljam, hogy az eltelt esztendő alatt milyen terveket szőttetek a kérlelhetetlen bosszúra. Na! Na! Bátran! A balsai név kötelez. Mi az? Semmi? Híg velejük, semmi háziak vagytok. Ti ma dohány se értek. Eredjetek a pokolba. Magam fogok határozni.
Szobádban vagy, Klárika?
Igen, atyám, kerüljön beljebb.
Mi bajod van, kislányom? Nem is ebédeltél?
Nem, nincs étvágya.
Nem kéne orvost hívni?
Nem szükséges, atyám. Nincs nekem semmi bajom, csak gyönge vagyok.
Az elmúlik, ha majd megfürdesz a tapolyban. Nagyapád 100 évig élt, mert minden nap megfürdött a tapolyban.
Bizonyára nekem is jót fog tenni.
Klárika, kislányom, komolyan akarok veled beszélni.
Parancsoljon velem, atyám.
Na, nem akarok éppen parancsolni, Klárika. Kérni akarlak. Remélem, hogy teljesíted édesatyád kívánságát.
Megígérem.
Tudod jól, hogy milyen szégyen esett a Balsai családon. És azt is, beszéljünk csak őszintén, hogy föltett szándékom magamat megbosszulni azon a Bogdányon. Érted?
Igen, atyám.
Nem akarom a vérét, sem az egészségét. Csak azt szeretném, hogy végre egyszer, hogy Isten igazában megcsúfolhatnám ezt a gőgös úrfit. Csak egyszer lefőzhetném, kinevethetném, de úgy, hogy holtig megemlegetné. Úgy, hogy azt a szégyent 100 év múlva sem vassa le róla senki. Kislányom, odaadnám érte az üdvösségemet. Oda én... Na, figyelj rám, kislányom. Észrevettem, és az én öreg szemem nem csal.
Mit, atyám?
Na, ne rémülj meg annyira, angyalom. Nincs abban semmi csodálni való, hogy egy fiatal ember vonzódik hozzád, hiszen szép, okos és kedves lány vagy. Méltó a Balsai családhoz. Már régen nézem én, hogy ez a Bogdány keresi a társaságodat. Iparkodik a kedvedbe járni. Ugye? Te is észrevetted. Na, jó, ne szégyenkezz miatt a kislányom. Tudom, hogy te másképp érzel iránta. Tegnap itt vadászott a ház előtt. Ma meg betért és érdeklődött felőled. Üdvözletét is küldte. Na, de térjünk a tárgyra. Nos, azt kérem tőled, ha ez a Bogdány idejön és körülötted legyeskedik, hogy is mondjam, hát... Ne utasítsd el, ahogy ezt, mint jó Balsai ivadék bizonyára megtennéd. Ne fordulj el tőle hideg közönnyel, ne vesd meg azonnal, hanem hadd, hogy udvaroljon. És amikor a fiatal úr már lángban ég, s végre elmondja szívetitkát, csak akkor emelkedj föl, egyenesedj ki, és vágd az arcába. Nevetnem kell önön, kedves Bogdány Balázs. Csak nem felejtett el, hogy Balsainak hívnak, és hogy nekem önérzetem van, meg emlékező tehetségem? Érted, Klárikám? Semmi egyebet nem mondj, ezzel megaláztad a sárga földig. Háj, milyen Balsai bosszú lenne ez, és milyen fricskát kapne ez a dőjvös fiatal úr, aki már azt hiszi, hogy övé az egész világ. Na, mi a válaszod? Csak nem tagadod meg atyád kérését, az egész család óhaját? Nos, elfordulsz és hallgatsz. Ez azt jelenti, habozol. Ezt nem vártam volna tőled, egy Balsai ivadéktól, akinek együtt kell érezni apjával és rokonaival. De remélem, hogy ez a tétovázásod nem tart soká, s engedni fogsz kérésemnek. Annál is inkább, mert nem csak kérem, hanem ezt parancsolom is!
Atyám, én úgy fogok cselekedni, ahogy... Atyám, én úgy fogok cselekedni, ahogy parancsolja.
Ez a majáli sokáig emlékezetes marad.
Igaza lesz, Balázs.
Én azt hittem, hogy már soha se láthatom. Pedig mindent megkíséreltem, hogy a közelébe jussak. Sokat szenvedtem, de most újra boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Balázs, nem tudom, nem rosszabb így.
Ó, nem, nem. Nem, bolond eset, de így van. A Csélcsa Bogdány Balázs fülig szerelmes, mint egy gimnazista.
Ha így beszél Balázs, még százszor nehezebbé teszi a válást.
A válást? Nem, abból nem lesz semmi sem.
Tudja, mi történt, hogy ma itt vagyok?
Maga is érezte, hogy nem szakadhatunk el.
Atyám akarata, hogy találkozzunk.
Kázméri? Hát ezt nem értem.
Ez egy regény. S ha nem volna olyan szomorú, hát kacagni kellene rajta.
Látjátok ott a leveles szín oldalában Klárikát meg Bogdányt? Úgy látom, már belép a kelepcébe.
Hát ez nagyon kellemes. Használjuk ki a helyzetet, és találkozzunk minél sűrűbben. A többi az én dolgom. A ravasság kell, hát van az ebben a koponyában is. Szeget szeggel, csapdát csapdáért. Klárika, tartson ki mellettem, elbánok ezer balsaival is.
Nos, kislányom, mennyire mentél vele?
Udvarolt.
Azt hiszem, igen.
Csak kitartást, kislányom.
Ha meg tudod csúfolni Bogdányt, neked adom a legszebb agaramat.
Köszönöm.
Kislányom, már vágjuk a búzát, és még mindig semmi. Nem akar nyilatkozni?
Balázs nagyon tartózkodó. Úgy látszik, minden lány tetszik neki.
Az ősz is ránk köszönt már, és te még mindig nem tudod, széna-e vagy szalma?
Én azt hiszem, hogy Balázs fél.
Fél? Azt mondtad, hogy fél?
Igen, apám.
Tehát fél az Amice. Nem rossz. Fél. Na, szerencsére ezen a bajon még lehet segíteni. Csak légy nyugodt, kislányom. Biztos receptje van annak a dolognak. Ha Petus Sárinál bevált, nálad is be fog válni.
Igen, ez olyan biztos recept.
Figyelj ide, kislányom.
Igen.
Pompás kirándulást rendezünk. Aha. Ti az én emberemmel, Matejkóval eltévedtek, és az éjszakát egy erdei viskó előtt töltitek.
És?
De ne félj, mert Matejkó nem fog elaludni. Vigyázz rád! Aztán mi megtalálunk benneteket, és Bogdány mást nem mondhat, mint megkéri a kezedet. Mire én? Nagyzási hóborban szenved, kedves Bogdány. Egy balsai lányt öd nem kompromitálhat. Meglátod, úgy fog tátogni, mint hal a parton. Hol vagytok? Végre, hogy látok, találtunk. Miért nem kiáltottál, Balázs?
Nem akartam, hogy Klárika felriadjon. Látod, milyen szépen alszik a vállamra borulva.
Klárikám, ébredj, kislányom. Itt vagyunk. Ó, gyertek ide! Itt vannak! Csak, hogy nincs semmi bajuk.
Mennyit kerestünk? Eltévedtetek? Jaj, hát az egésznek Matejkó az oka.
Kínos! Nagyon kellemetlen ez a dolog. Engedje meg, Balázs, de mégiscsak különös, hogy egy fiatal ember, és...
Kázmér bátyám, én tudom, mit kell tennem. És ezennel megkérem a lányod kezét. De nem azért, mert éjjel van, nem is azért, mert az erdőben voltunk, hanem azért, mert szeretem.
Szeret? Szereted. És ezt itt, mindenki előtt, az egész társaság előtt.
a balsai család előtt kimered jelenteni. Bogdány Balázs, egy balsai lányt van merszed megkérni? Bogdány Balázs.
Nos, Klárika, halljuk, mit felelsz.
Figyelj jól, Bogdány Balázs.
Atyám, én is szeretem Balást.
Mi?
Ha?
Mi? Mit mondtál, te szerencsétlen?
Hogy szeretem Bogdány Balást.
Szereted? Szereted? És ez az én lányom egy balsai ivadék, egy apját tisztelő gyermek, óriási, pakali. Jaj, csak hogy ebből a dologból, amit ilyen szépen összeszűrtetek, nem lesz semmi, mert itt volt Matejko, mint Gardedám. Hagyj eszem, nekem is van öcsém!
Matejkót óvatosságból még az este hazaküldtem, mert az olyan gazember, aki szándékosan eltéveszti az utat, más gazságra is képes.
Te meg fogsz velem berekedni? Életre, halálra! Ha meglátjuk, hogy ki az erősebb.
Azt megláthatjuk, semmi kifogásom ellene. De ez még a lányodon nem segít. Sőt, a világ azt fogja mondani, megverekedtek életre, halálra. Tehát mégiscsak volt valami a dologban.
Te!
Kedves bátyám uram, ebbe már csak bele kell nyugodnod. Klárika meg én szeretjük egymást. Te meg nyújts béke jobbot.
Te, kislányom, te csak ugyan szereted ezt a szörnyűséget?
Igen, atyám, szeretem. Nagyon szeretem.
Hát akkor legyen a tiéd a rizangyalát. Te meg aztán megbecsült, te inzsellér. Az igaz, hogy kertelni azt tudsz.
A te agarattól tanultam.
Van szerencsém bemutatni az új jegyespárt.
Papa.
Mit akarsz az én házamban? Megmondtam, hogy nem vagy többé az én gyermekem.
Elhoztam az unokáját. Nézze rá legalább, most mint 3 éves. Itt a nagyapád, kis Balázs. Mutasd meg az ostorodat.
Na, mit akarsz te, te kópé?
Semmi! Hajrá!
Hallottátok? Hajrá! Azt mondta, hajrá! Ez a balsai vér. Hajrá! Ezt nem tagadja meg magát. Sem a sírban, sem a bölcsőben. Mondjad, kis agarászom. Mondd, hajrá!
Hangzott a Kertelő Agár, Lovik Károly elbeszélésének rádióváltozata. Közreműködött Lőte Attila, Horváth Gyula, Vas Éva, Balázs István, Bornemissza Éva, Harkányi Ödön, Lázár Gedeon, Sugár Mihály, Dobó Katalin, Balázsi Kati és Medve Marci. Rádióra alkalmazta Fakan Balázs. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Baksasós László. A felvételt Dobó Katalin és Balázs Kati készítette 1970-ben. Az elbeszélés legutóbb 1970. június 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődiumkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.